Importvámmal akadályozná az Európai Bizottság, hogy Magyarország orosz olajhoz jusson, írja az egyik legolvasottabb német heti nap. A Der Spiegel szerint az Unió így olyan eszközhöz juthat, amelyel hosszú távon teljesen megakadályozhatja az Európába irányuló orosz olajszállításokat. A lap szerint a brüsszeli testület azután szánta el magát erre a lépésre, hogy a legutóbbi uniós csúcson a magyar miniszterelnök kiharcolta, hogy azok az országok, amelyek az olajat csövön keresztül kapják, továbbra is a régi feltételek mellett folytathatják gazdálkodásukat. A cikk azt írja, az Európai Miniszterek Tanácsa minősített többséggel dönthet a tarifáról, így Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem tudná azt megvétózni. Erről is beszélgetünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Ferkert Balázs közgazdászta, a Matthias Corvinus Kollégium Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának vezetőjét, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És telefonon lesz velünk Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
Ferkert Balázshoz fordulok először. Kinek jó egy ilyen intézkedés? Mire szolgál egy ilyen intézkedés?
Annyit talán engedjenek meg a hallgatók, hogy előre bocsássak, hogy én úgy gondolom, hogy önmagában a szankciók, maga az olajszankció is a háború lefolyására érdemi hatással véleményem szerint nem lesz. Ugye az eredeti szankciók is, amelyek a tengeri...
hosszú távon sem? Mert hogy most rövid távon nincs különösebb hatással, azt látjuk, érzékeljük.
Én azt gondolom, hogy mivel a tengeri szállítással érkező kőolaj esetében is eleve egy 6 hónap átállási idő van, ugye ez viszonylag hosszú idő egyfelől, tehát év végére érezhető ez olyan szempontból Oroszország szempontjából. Oroszország azért kőolajat sokkal egyszerűbben tud más régiókba, más országokba is exportálni, mint például a földgáz esetében ez, és gyakorlatilag Oroszország tartalékait figyelembe véve háború előtti gazdasági helyzetét, egy viszonylag kiegyensúlyozott pénzügyi gazdaság helyzetben indult neki ennek a háborúnak. Én azt gondolom, hogy önmagában a szankciók azok nem befolyásolják azt, hogy most ez a háború még 2 hónapig, még 4 hónapig, még 6 hónapig, még esetleg hosszabb ideig fog tartani. Konkrétan pedig ez a vám bevezetés, ez nyilvánvaló, hogy ezzel próbálná az Európai Bizottság azt ösztönözni, hogy azok az országok, itt ugye Magyarország, Csehország, Szlovákia, akik kimondottan a vezetékes kőolaj import miatt kapták ezt az átmeneti mentességet, emellett még Bulgária és Horvátország is bizonyos mentességeket kapott, ezeket ösztönözze arra, hogy minél előbb próbálják meg azokat az átalakításokat véghez vinni, amelyek segítségével le tudnak válni a vezetékes orosz kőolajról, de ez a vám bevezetés, én azt gondolom, hogy ez is magát a háborús cselekményt, a kialakult helyzetet nagyon kis mértékben tudná befolyásolni.
Koskovics Zoltánt kérdezem, hogy milyen politikai üzenetet hordoz, vagy hordozhat ez az intézkedés, hiszen ahogy az előbb is mondtam, hogy itt a cikkben is az szerepel, hogy tulajdonképpen arról szól, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök ne tudja megvétózni ezeket a döntéseket, de hát ahogy az előzőekben hallottuk Ferkert Balázstól, ugye ez még további 4-5-6 országot érint.
Így van, tehát azért nem véletlenül történt az, hogy Magyarország álláspontja végül is sikert aratott a legutóbbi 6. szankciós csomag kapcsán. Ez annak is köszönhető többek között, hogy tulajdonképpen európai országok egy koalíciója állt a magyar álláspont mögött. Egyes egyedül Orbán Viktornak volt annyi politikai tőké és legitimációja, hogy tudja nyíltan is képviselni ezt az álláspontot a balliberális média nyomásával szemben is. Ugyan ebből az okból kifolyólag, hogyha megpróbálják bevezetni ezt a külön vámot az orosz olajra, akkor megint csak európai országok egy koalíciójával fogják szembe találni magukat, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehetett biztosak abban, hogy akár csak egy minősített többségi eljárásban ezt keresztül tudják vinni. Lehet, hogy csak azt fogják tudni kikényszeríteni, hogy azok az országok, amelyek az előző körben csak a háttérből támogatták a magyar álláspontot, most nyíltan is kénytelenek lesznek ezt felvállalni, hiszen az olajimport létszükséglet az európai gazdaság számára.
Hogy látja egyébként, hogy ez gyengíti vagy erősítheti a magyar álláspontot és a magyar törekvéseket, illetve magának Orbán Viktornak és Magyarországnak a szerepét?
Maga az olajfám az semmiképpen sem tenne jót a magyar gazdaságnak, hiszen nem tudjuk milyen mértékben, de valószínűleg jelentős mértékben megdrágítaná a magyarországi olajimportot. Márpedig pontosan az volt a célunk a 6. szankciós csomagkörüli tárgyalások kapcsán is, hogy Magyarország energiaellátásának a biztonságát, stabilitását, értjük az árstabilitást is, azt minél inkább biztosítani tudjuk. Tehát ez a vám semmiképpen sem lenne Magyarország érdeke, de még egyszer hangsúlyozom, több más európai ország érdekeivel, létfontosságú érdekeivel ellentétes. Ezért én kételkedem abban, hogy minősített többségi eljárásban is el tudnák ezt tudni.
Hadd kanyarodjak vissza egy Ferkel Balázsnak az előző gondolatához, mi szerint jelentős befolyással ez nem bír Oroszországra, egyik szankciós csomag se. Tudjuk-e egyébként, hogy Oroszország pontosan milyen tartalékokkal vágott bele ebbe a háborúba?
Ha az orosz gazdaságnak megnézzük az utóbbi nagyjából 2 évtizedét, akkor azt lehet látni, egyfelül ugye Oroszország export szerkezetében meghatározó elsődlegesen kőolaj, nyers és finomított, másodlagosan pedig földgáz, ezen kívül még nagyon sok fontos tétel van, de talán ez a kettő emelendő ki. Nyilván a világpiaci árak változásától a bevételeik függtek, de az elmúlt évtizedekben azért azt látjuk, a 98-as orosz válság után, hogy Oroszország elkezdett egyfelől tartalékolni, tehát amikor magasak voltak az energiahordozó bevételek, erre fordította, egy kifejezetten világszinten, európai szinten is alacsony államadósággal, külső adóssággal rendelkezik, tehát gyakorlatilag ugye az Európai Unióban beszélünk arról, hogy hát 60%-át érje el maximum a bruttó hazai összterméknek, a GDP-nek a bruttó államadóság, hát mondjuk Oroszország esetében ez ilyen 20-30% körül mozog. Ami még megfigyelhető, hogy Oroszország egy elég tudatos iparosítást hajtott végre, ezt úgy hívjuk, hogy import helyettesítő iparosítás, de ő nem azért hajtotta ezt végre, hogy ezeket az ágazatokat utána exportképessé tegyen, megjelenhessen a világpiacon, hanem hogy gyakorlatilag ennek a viszonylag nagy országnak a saját szükségleteit minél jelentősebb részben saját erőforrásból, saját termékekből fedezni tudja. Ezért, ha megnézzük, akkor Oroszország a háborúnak jelentős tartalékokkal. Egyébként a devizatartalék is több helyen ugye olvashattuk. Jelentős volt. Más kérdés, hogy az a legtöbb ország esetében valóban nem feltétlenül az adott ország területén belül van, és ugye aznak nyilván egy része mondjuk így záróható vagy korlátozható a felhasználás, de emellett komoly gazdasági tartalékokkal, pénzügyi tartalékokkal, alacsony adóssággal, és egy valamit ne felejtsünk el, hogy a folyamatosan, most a háború alatt is növekvő energia árak, ezek a bevételeket növelhetik, még akkor is, ha a kőolaj esetében megfigyelhető, hogy az úgynevezett északi-tengeri típusú, a Brent kőolaj és az uráli típusú kőolaj ára között folyamatosan nő a különbség, de még így is. Tehát ezek a bevételek, ezek folyamatosan, illetve hát nyilván egy bizonyos időig tudják finanszírozni, fent tudják tartani azt a gazdasági szerkezetet, meg nyilván a háború egyébként óriási költségeihez is hozzá tudnak járulni.
Jó-e az, hogyha az orosz olajat teljesen kizárja Európa? Most ugye a háború miatt néhány évig még biztos, hogy fennmaradnak a szankciók, talán még további szigorítások is lesznek, majd beszélünk arról, hogy most már készítik elő, vagy javaslatok vannak a 7. szankciós csomagra, ugye Oroszországgal szemben. Na de meddig járható út ez? Hogy látja Koskovics Zoltán?
Én azt hiszem, hogy abban a pillanatban, ahogy Európa teljes egészében megpróbál lemondani az orosz olajról, meg fognak jelenni azok a gazdasági szereplők, amelyek egész egyszerűen egy mezei átcímkézéssel tulajdonképpen hát úgy alakítják át a rendszert, hogy úgy tűnjön, mintha az orosz olaj az nem orosz olaj lenne. Annál is inkább várható egy ilyen mechanizmus, mert ez már most is létezik. Elvileg 2014 óta Ukrajna sem orosz gázt, sem orosz olajat importál. Mégis orosz gázzal és orosz olajjal működik a már amennyire működik az ukrán gazdaság. Tehát náluk tulajdonképpen más forrásból nem is jelennek meg ezek a nyersanyagok, hanem más országokon keresztül érkezik az olaj, az orosz olaj, vagy az orosz gáz, és egész egyszerűen egy másik címke kerül rá. Hogyha Európa megpróbálna teljes egészében lemondani az orosz olajról, sőt esetleg későbbiekben, bár őrültségnek tűnik, de az orosz gázról, akkor megjelennének azok a mechanizmusok, amelyek módján lényegében átszínkézhet, de megjelenne az orosz olaj és az orosz gáz az európai piacokon is.
Egy olyan lépés következtében, mint ugye ez az importvám bevezetésének a terve, várható-e az, hogy mérséklődnek majd idővel, vagy változnak, inkább úgy kérdezem, mert így helyes, az energiahordozók árai, és hogyan befolyásolja, vagy befolyásolhatja ez, és itt az a kérdés, hogy hosszú távon a magyar rezsicsökkentési terveket. Ugye most már több országban, Németországból, Horvátországból is hallunk olyan híreket, amelyek a lakossági terhek csökkentésére vonatkoznak, illetve most már Németországban több ilyen intézkedés el is indult a múlt héten.
Hát az bizonyos, hogy ugye a magyarországi beszerzést akkor megdrágítja, és nyilvánvaló, hogy amennyiben ezek az országok fenn akarják tartani a lakossági szereplők, vagy egyes gazdasági szereplők részére az alacsonyabb energia, jelen esetben az alacsonyabb gázolaj, benzinárakat, ez nyilván magasabb kiadásokat jelent az adott országnak, tehát vagy a költségvetési kiadásokat kell növelni, vagy esetleg hozzányúlni az adott rögzített árakhoz. Még itt a vámok esetében még egy összefüggés talán, ha hozzátehetnék, ugye a vámbevételek, azok, amelyek harmadik országból érkező termékekre vonatkoznak, és bármelyik európai nos tagországba beérkeznek, ezeknek a 75%-a az Európai Unió közös költségvetésébe kerül, míg 25%-át az a tagállam adminisztrációs költségekre felhasználhatja, ahol maga a vámkezelés történt. Ez általában az az ország, ahol belép az Európai Unió területére, vagy esetleg amely a végső felhasználója ennek. Viszont ez mondjuk egy adott országnak nyilván az Európai Unió közös költségvetésébe való befizetésének részét képezi, tehát ugye még ilyen szempontból, ha utána akarunk számolni, akkor ez végül is valamennyivel növelheti az Európai Unió közös költségvetésének méretét, bár ugye mivel figyelembe veszik az adott ország befizetései esetében, akkor a másik egyenlegező tétel ennek értelmében változik.
Közben meg azért felmerül a kérdés, hogy nem lehet, hogy éppen az a terv az Európai Unió részéről, hogy így módon a bevételeiket növel, hiszen most azért tudjuk, hogy hatalmas hitelfelvételekre készül az Európai Unió, sőt majd az Ukrajna újjáépítését is hitelből a tagországok számlájára akarják megtenni.
Én azt gondolom, nyilván ez a saját
vagy ez nem lesz olyan jelentős.
Vagy ez kevésbé szempont. Tehát itt sokkal inkább ezen tagországok, akik átmeneti mentességet kaptak, az ő most attól függ, hogy fejezzük ki magunkat, ösztönzésük, egy kicsit kényszerítésük arra, hogy minél rövidebb legyen az az átmeneti mentesség időszaka, és gyakorlatilag ők is minél előbb csatlakozzanak, úgymond a teljes olajembargóhoz, a teljes szankcióhoz.
Beszéljünk egy kicsit a tervezett hetedik szankciós csomagról, vannak már javaslatok erre vonatkozóan. Itt van ugye a földgáz kérdése, a földgázszállítás kérdése, amit még meg kell oldania az Európai Uniónak. Meg kell oldani ezt a kérdést, vagy egész egyszerűen csak el kellene fogadni egy helyzetet, megfelelő kompromisszumok kellenek, inkább úgy kérdezem a helyzet elfogadásához, Koskovics Zoltán.
Én azt hiszem, hogy még mielőtt kidolgoznánk a hetedik csomagot, mérleget kéne vonni hat csomag után, hogy milyen hatása volt ennek a hat csomagnak. Most ez a háború, ez nagyon sok meglepetéssel járt, két óriási meglepetéssel járt. Az egyik az, hogy az orosz hadsereg lényegesen kevésbé bizonyult ütőképesnek, mint amire számítottunk. De a másik óriási nagy meglepetés az, hogy az orosz gazdaság viszont sokkal ütésállóbbnak bizonyult, mint gondoltuk. És vannak ennek politikai oka is, az importhelyettesítést már említettük, mint gazdasági okot. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy 2014 óta a nyugati politika, a tágabb értelemben vett nyugat, folyamatosan üzengetett Oroszországnak, Vlagyimir Putyinnak és a kormányának, hogy mit fognak csinálni, mit fognak tenni, hogyha az oroszok így lépnek, vagy úgy lépnek. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok eközben jegyzeteltek, és meghozták azokat a döntéseket, amelyekkel fel tudtak készülni ezekre a fenyegetésekre, melyekről meg voltak győződve, hogy előbb-utóbb valóra fognak válni. Ennek megfelelően most a hetedik csomag kapcsán a legnagyobb fenyegetés, ugye nem hiszem, hogy megvalósítható, de erről beszél mindenki, ez a gázembargó lenne Oroszország ellen. Egyfelől szerintem hatalmas gazdasági öngolt lőne az Európai Unió, másfelől egy pillanatig ne gondoljuk, hogy az oroszok nincsenek felkészülve erre. Mert az a tapasztalat hat csomag után, hogy mindegyik lépésünkre fel voltak készülve. Ennek megfelelően az orosz gazdaság tulajdonképpen áll a talpán, állja a sarat, és kisebb veszteségeket szenved el, mint 2020-ban a Covid pandémia kapcsán. Ami ugye egy olyan válság volt, amire nem voltak képesek felkészülni, mert senki sem láthatta előre. Nagyon megfontoltan haladnék előre, és nagyon komolyan átgondolnám azt, hogy van-e így ebben a formában ennek a szankciós politikának értelme. Mert hogyha itt az egyenlege a dolognak az lesz, hogy magunkat jobban bántjuk, mint az oroszokat, akkor saját magunkat szankcionáljuk, és nem az oroszokat.
Felker Balázs.
Csatlakozva az Zoltán által elmondottakhoz, azt se felejtsük el, hogy ugye Oroszország ugyan jóval kisebb dimenzióban, de 2015-ben is már részesült bizonyos szankciókban, és azok pont, ha lehet azt mondani, erősítették a felkészülést erre, és ugye pont ma látott napvilágot a Világbanknak a legfrissebb gazdasági prognózisa, ami egybecseng korábbi nemzetközi szervezeti prognózisokkal, miszerint az orosz gazdaság természetesen nagyon jelentős idei évre 8-9%-os GDP visszaesést fog valószínűleg elszenvedni, viszont ha megnézzük a szankcióknak a méretét, dimenzióját, ahhoz képest valóban ez is egy úgymond meglepő adat, és azt mutatja, hogy jelentős tartalékok voltak és vannak az orosz gazdaság esetében. Még talán egy dologra hadd utaljak, itt erre a döntéshozatali kérdésre. Mert azért ez egy kicsit tovább vezet most itt az olajvám esetében, illetve a szankciók esetében. Ugye a szankciók esetében láthattuk az egyhangúság követelményét, és ugye a vétójog. És ugye nem véletlen, és ez megfigyelhető, hogy azért az Európai Bizottság szeretne még több területre, bár már nagyon korlátozott azon területek köre, ahol egyhangúság van, most adóügyek, külpolitika is nyilván most lehetne tovább sorolni, de például ugye a vámpolitika esetében minősített többség van. Ugye tudjuk azt, 27 tagországból 15 tagországnak kell úgy mellette szavazni, hogy emellett a 65%-át a lakosság aránynak is az Európai Uniónak képviseli, a blokkolás esetében pedig ugyan 4 ország elegendő, de a 35%-nak meg kell lennie. Nem lehetetlen egyébként az sem, hogy nem sikerül esetleg meghozni ezt a döntést, de ezek az Európai Unió életét illetően is egy kicsit tovább vezető dolgok, bár azt egyértelműen pozitívnak kell azt gondolom értékelnünk, hogy az összefogás és az együttműködés azért tényleg elég szoros, és talán szorosabb lett részben a szankciók, részben a külső körülmények, ez most akár a pandémia, akár a háború esetében az Európai Uniós országok között, de hát nyilván 27 ország között így most jobban felszínre kerülnek, nem csak az eltérő érdekellentétek, hanem az eltérő gazdasági társadalmi feltételrendszer, mert ez nem arról van szó, hogy most egy ország csak azért nem akar egy döntéshozatalba részt venni, hanem hanem hát alapvető gazdasági társadalom.
Igen, csak azt gondoljuk, hogy ez a jövőre nézve egy intőjel lehet, hogy akkor ezt követően az Európai Unióban majd úgy súlyozzák a döntések, vagy úgy születnek meg ezek a döntések, hogy tagország, hiszen most éppen ez a probléma, hogy a tagországokra lebontva sem készültek el azok a hatástanulmányok, ugye itt a kőolajjal, meg a gázszállítással kapcsolatban. Mit profitál egyébként? Profitál bármit is ebből az Európai Unió, Koskovics Zoltán?
Nem, ez az egész szankciós politika, mert a kezdetektől fogva, amikor még igen enyhébb voltak a mostanihoz képest a szankciók, akkor is ártottak már az európai gazdaságnak. Tehát ha csak szigorúbb szankciókat fognak hozni, akkor az csak tovább fog ártani a mi gazdaságunknak is. Nagyon fontos megfigyelni azt, hogy végül is milyen eredményeket produkálnak ezek a szankciók, mert abban a pillanatban, ahogy jobban ártanak nekünk, mint az oroszoknak, akkor ezzel fel kell hagyni, nem szabad tovább menni ezen az úton egyébként. Politikai értelemben viszont azt vegyük észre, hogy a föderalista európai politikusok, illetve intézmények az összes válságot próbálják arra kihasználni, hogy növeljék a föderalista befolyást, tehát hogy tereljék az Európai Uniót a föderális struktúra felé. Ebbe az irányba hatna az is, hogyha csökkentenék meg azoknak az ügyeknek a számát, amiben egyhangúságra van szükség, és ez egy nyilvánvaló törekvés. Legyen bármi a probléma, a válasz az rá Brüsszelben, hogy közelebb a föderációhoz.
Ugye, hogy ki mire használja most ezt a válságot, vagy mennyire használja ki az adódó lehetőségeket. Maradt még 5 percünk, és azért szeretném, hogyha beszélnénk egy kicsit Lengyelország helyzetéről. Ugye az ő politikai, vagy éppen háborús állásfoglalásuk az úgy tűnik, hogy az egyéb szankciókkal kapcsolatban kedvezően hat rájuk, akár a hetes cikkely szerinti eljárással kapcsolatban, illetve talán egy kicsit az Európai Bizottsághoz közelebb kerülnek gondolatmenetben, mint ahogy egyébként most még a magyar kormány. De ami ebből nagyon érdekes, hogy körülbelül 2 hete volt ugye Davosban a világgazdasági fórum, és a lengyel kormányfő arról beszélt, hogy a megszaggatott szállítási láncok helyreállítása ugye a jelenlegi válságok után mit eredményezett, és hogy ezeknek a megújuló láncoknak Lengyelország lehetne a jövőben az erős eleme. Kihasználják most, ahogy mondani szoktuk, a piacirést? A lengyelek?
Én azt gondolom, hogy a pandémia és most a háború miatt egyébként ezekben a különböző beszállítói értékláncokban jelentős átrendeződés lehet, és ezek le fognak rövidülni. Tehát ugye most már annyi kockázat volt, de nem kell tovább menni. Nézzük meg azt, hogy milyen konkrétan közlekedési dugók alakultak ki ezen a héten a legnagyobb európai és ázsiai és amerikai kikötőkbe, amelyek veszélyeztetik már az ipari termelés utánpótlását. Azt akarom ezzel mondani, hogy gyakorlatilag a pandémia, a háború rávilágított ezeknek az ellátási, beszállítói láncolatoknak a sérülékenységére, ezért valószínű, hogy megpróbálják majd a nemzetközi vállalatok is egyre rövidíteni ezt, és egyébként ennek Kelet- és Közép-Európa, de ugyanígy a Nyugat-Balkán is nyertese lehet, sőt nekem meggyőződésem az, hogy majd egy ukrajnai újjáépítés esetén, ugye pont, hogy a gazdasági területen, a hagyományos szektorok mellett majd meg fognak jelenni ezek a típusú beszállító üzemek, amelyeket majd zöldmezős beruházásként, egyfajta új Marshall-tervként, amerikai-európai Marshall-tervként majd létrehozhatnak ott, de ez már lehet, hogy kicsit messzire vezet.
Majd legközelebb erről is beszélünk. Hogy látja Koskovics Zoltán, hogy Lengyelország ezekkel a lépésekkel most stabilizálhatja egy kicsit a helyzetét az Európai Unióban?
Én azt hiszem, hogy Lengyelország részéről nem igazándiból ez a cél, és egyébként nem számítanak arra, hogy hosszú távon jobb viszony alakulnak ki a brüsszeli eurokraták és a lengyel politika között. Sem ők nem számítanak erre, sem mi ne számítsunk erre. Egész egyszerűen Lengyelország nagyon komolyan veszi azt, hogy Ukrajnát támogatnia kell. Ez egy lelkiismereti kérdés is számukra, történelmi gyökerei vannak annak, hogy a lengyel-orosz ellenállásnak, ugye több 100 évre visszamenő, De alapvetően a lengyel biztonságpolitikai gondolkodás, ami egyébként világszinten ismert és híres, ennek az egyik alapvetése az, hogy Lengyelország biztonságát csak akkor lehet garantálni, ha Ukrajna minimum független és semleges. Ennek megfelelően egy orosz támadást Ukrajna ellen a lengyelek borzasztó fenyegetésnek érzékelnek, és ez tulajdonképpen egy olyan tényező, ami minden mást üt az ő szemükben, elsődleges fontosságúvá lépett elő. Ilyen szempontból az ő konfliktusok az Európai Bizottsága háttérbe szorul, kevésbé fontos számukra, de nem számítanak arra, hogy ez el fog tűnni. Tehát olyan világnézeti különbségek vannak a konzervatív lengyel társadalom és a progresszív woke európai bürokrácia, az európai sajtó között, amely nem lesz sem rövid távon, sem középtávon feloldható.
Fél percünk maradt, az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta ugye a jövő évi 2023-ra vonatkozó költségvetését, ez a 7 éves keretnek a része. Arra vagyok kíváncsi, hogy átcsoportosít, egy bármi változást lát-e ebben Ferkert Balázs, hiszen amikor megszületett a 7 éves költségvetésnek a terve, még nem lehetett tudni, hogy hogyan alakul a világpolitika.
Én azt gondolom, hogy most itt a 2023-as évre vonatkozóan olyan érdemi átcsoportosítás, amit ne lehetett volna előre látni, most nem következett be, de elképzelhető, hogy hát esetlegesen ezt majd még módosítani kell.
Innen folytatjuk legközelebb. Vendégeimnek, Ferkert Balázsnak és Koskovics Zoltánnak köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Valamennyi